Köszöntöm az Inforádió hallgatói, Exterde Tibor vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy a szlovák társadalom hosszú ideje nagyon feszült, és a politikusok a Robert Fico miniszterelnök ellen elkövetett merénylet után is inkább hergelnek, mint sem nyugtatnak, mondta az Inforádiónak a Szlovákiai Fórumintézet elnöke. Öllős László politológus szerint a kampány hátralévő része a Robert Fico elleni támadásról szól majd, és a meglőtt kormányfő pártjának támogatottsága növekedni fog. Herceg Zsolt interjúja.
Tény és való, hogy a társadalomban a feszültség az érezhetően fokozódott az elmúlt néhány hónapban. Az emberek idegesebbek lettek. Minden bizonnyal ennek az egyik kinövése ez a merényletkísérlet is.
Az emberek nagyon sok országban, nagyon sok minden miatt idegesek. Ilyen azonban szerencsére ilyen merénylet nagyon ritkán történik. Van különbség azért az idegesség és a radikalizálódás között, ugye?
Nyilvánvalóan, úgyhogy most szépen meg kell várni a nyomozás eredményét, ami hát minden bizonnyal elkezdődött, hogy itt csak egy magányos elkövetőről van szó, vagy esetleg többről.
Hogyan reagál most erre egyrészt a szlovák társadalom, másrészt a szlovák politikum az ön meglátása szerint?
A társadalom, amennyire ki tudom venni a sajtóból és a médiából, megdöbbent. Nincs hozzászokva az ilyesmihez, ugye? Noha lassan elkezdhet hozzászokni, hiszen a közelmúltban volt egy terrorista fenyegetés, több mint 1500 iskolában, bankfiókban, egyéb fontos helyekre érkeztek olyan e-mailek, amelyek hát azzal fenyegették őket, ugye, hogy bomba van az épületben. Tehát lassan kezdhetünk hozzászokni az ilyesmihez, főleg most ezután, az esemény után, de hát persze még egyenlőre nem volt ilyesmi, mindenki megdöbbent. Ami a politikumot illeti, hát választási kampány van, jönnek az európai parlamenti választások, és hát persze annak részeként interpretálják ezt a dolgot is.
Ez mit jelent? Kihasználják, és hogyha kihasználják, akkor hogyan? Hergelnek? Nyugtatnak?
Inkább hergelnek ebben a pillanatban sajnos. A kormánypárti politikusok azok az ellenzékre mutogatnak, hogy hát tessék a feszültséget, ugye olyan magasra vittétek, úgy szítottátok, hogy ez lett, ami lett. Az ellenzék pedig azt mondja, hogy igaztanul vádolja a kormánya az ország egy jelentős részét, akik hát egyáltalán nem ilyenek, miközben persze a kormány nem a társadalmat vádolja, hanem elsősorban a politikusokat. És hát mindenféle egyéb ilyen csörték vannak ebben a pillanatban.
Ezek szócsaták, vagy lehet ebből nagyobb baj az ön meglátása szerint? Tegnap például a szlovák belügyminiszter azt mondta, nem tudjuk, hogy pontosan mire gondolt és milyen idegállapotban volt, amikor így fogalmazott, hogy Szlovákia a polgárháború szélén áll.
Hát ilyet nem szabadna mondani, ugye nyilvánvalóan. Könnyen elképzelhető, hogy az idegállapota sem volt a legjobb, mert hát ő Robert Ficónak ugyancsak közeli munkatársa, személyesen is kötődik hozzá.
De nem észleli ennek a merényletnek a tovább gyűrűző hatását, nem hallja, hogy az emberek az utcára szeretnének vonulni, vagy egymás ellen, vagy politikusok, vagy médiumok ellen fordulni.
Ez tegnap délután történt, tehát ilyenkor az ember tesz három lépés hátrafelé, és azt mondja, hogy várjunk még egy picit. Tehát idáig nem, de mondom, nagyon friss a dolog.
Mit tudnak erről a merénylőről? Bármilyen szempontból ő ismert ember volt? Mi hallottuk, hogy író, költő, de hát ez sok mindent jelenthet.
Nem tartozott a közéletileg ismert személyiségek közé, nem? Én is csak annyit tudok, ami az újságban megjelent róla, tehát egyébként nem ismertem, és az ismerőseim sem.
Hogyan alakítja át ez a választási kampányt június 9-éig? Nem lesznek nyilvános rendezvények? Mindenkit ellenőrizni fognak? Mire számít, hogy hogyan változik meg a kampány Szlovákiában a merénylet után?
Elhangzott már egy olyan kijelentés is, hogy itt a miniszterelnök biztonsági emberei mondtak csődöt, rosszul védték őt, alig, hanem szigorításokat fognak bevezetni, de ez is megjósolhatatlan persze ebben a pillanatban, hogy pontosan miért gondolom, a szakmailag alaposan elő kell készíteni. A kampány folytatódni fog, de feltételezhető, hogy ez a téma kulcs téma lesz a hátralévő időszakban.
Politológusként mit gondol, hogy a különböző szlovákiai politikai erők támogatottságát hogyan befolyásolja ez a merénylet?
Nagyon nehéz jósolni persze, hát sok függ attól, hogy a törzsválasztók mennyire elkötelezettek és mennyien vannak. Más hasonló esetek tanulsága azt mondatja az emberrel, hogy ilyenkor persze a megtámadott fél kerül előnyösebb helyzetbe. Feltételezhetőleg most is így lesz, de hát persze várjuk ki.
Robert Fico merénylője valószínűleg egy nem beszámítható paranoid igazságosztó, mondta az Inforádió által megkérdezett kriminálpszichológus. Vég József szerint a 71 éves férfi vélhetően egzisztenciálisan lecsúszott és társadalmilag elszigetelődött, ezért senki sem tudhatta, mire készül. Herceg Zsolt interjúja.
Feltetően paranoid követőről szól a történet, aki igazságosztó paranoid. Van egy véleménye, van egy ellenvéleménye, amit ki akar fejteni, hangot akar adni, igazságot akar szolgáltatni, és elkövet a merényletet. Nem beszél meg senkivel igazából. Lehet, hogy keresett korábban szövetségeseket ilyen akcióra, de nem kapott támogatást. Szélséges megoldásra ezért ő maga egyedül követte a cselekményt el.
Miért nem elégszik meg az ilyen típusú elkövető azzal, hogy valamilyen módon kifejezi a véleményét? Szoktak emberek politizálni, szoktak emberek dühöngeni, hevesen kommentelni, tüntetni, sok mindent lehet csinálni, ahelyett, hogy az ember rálő egy miniszterelnökre.
Nézzük meg az élettörténetét. Író volt, aztán pedig vagyonőrként szolgált. Valószínűleg van egy egzisztenciás csúszás, tehát elindul föntről és egyre lejjebb kerül. Megkockáztatom, hogy áldozati típusú ember, aki azért követel bűncselekményt, de végén áldozatként hősként kerüljön börtönbe, vagy halljon meg.
Egyelőre nem úgy tűnik, hogy bárhol is jelezte volna, hogy ilyesmire készül. Emlékszem olyan esetekre, nem 71 éves emberek, hanem fiatalabbak, akik előtte nagyon sok ilyen videót néznek az interneten. Mindenféle kiáltványokat tesznek közé, fenyegetőznek. Itt valószínűleg nem történt ilyesmi. Az ilyen embernek az igazi jellemét, szándékát akkor akár még a szűkebb környezetének is nagyon nehéz vagy lehetetlen felismerni, előre jelezni?
Általában az ilyen típusú emberek egyedül ennek az életük második felében társuk nincsen, illetve nem nagyon fogadják be közösségekben semmi, nem is nagyon tudnak alkalmazkodni. Ezért nyilván nem adott információt arra, hogy mit tervezett, nem adott jelet, nem lehetett következtetni arra, hogy mit fog elkövetni. Ilyen a lehető legnehezebb felderíteni az ilyen típusú elkövetőket, mert nincsen írásos, vagy hanganyag, vagy tanúvallomás arról szólna, hogy valamit el akar követni.
Az ilyen elkövetők jellemzően nem akarnak elmenekülni, ugye? Nem tudjuk, hogy ő most el akart-e, esélye sem volt rá, de ott akarnak maradni, vállalják azt, amit tesznek, általában tanúvallomást tesznek, szóval hogyan viselkednek?
Üldözi a környezetét normaszorú magatartása, végén áldozatként, hősként hagy halljon meg, vagy vonuljon be a történelembe. Az embereknek szüksége van arra, hogy elismerjék a létezését, meg hogy ért valamihez, csak nem mindenki tudja a jó oldalon ezt kifejteni. Van, aki a rossz oldalon fejti ki, hogy elismertségre törekszik, illetve ismertségre, elismeri, hogy van bátorsága, ismertség az ő nevéhez kötődik az, hogy elkövetett egy nagyszerű tettet, időzelve teszem tettet az elnök ellen. Igazságosztó paranoid, és nem hiszem, hogy teljesen beszámítható a illető.
Világszerte folytatódtak az izrael-gázai offenzívája elleni diák megmozdulások. Míg a Harvard Egyetem tárgyalásokba kezdett a tüntetőkkel, addig Londonban a közgazdasági egyetemet tiltakozók foglalták el. Az Amsterdami Egyetem két napra bezárt. Svetnik Endre összefoglalója.
A múlt heti összecsapások után Amsterdamban ismét rohamrendőröket vetettek be a kampuszt megbénító palesztin párti tábor felszámolására. A tüntetők és a rendőrök egy hét alatt háromszor csaptak össze. Hétfőn az egyetemi személyzet és a tüntetők oldalára állt, akik azt követelik, hogy szakítsanak meg minden kapcsolatot Izraellel. Az újabb rendbontást ők azzal magyarázták, hogy az addig úgymond békés tüntetéshez kívülről érkezett maszkos emberek csatlakoztak, akik blokkolták a bejáratokat és a vészkiáratokat, és komoly kárt okoztak az épületben és a könyvtárban. Az egyetemi vezetés ezután feljelentést tett a rendőrségen, majd közölték, hogy kedden és szerdán szünetel az oktatás. Londonban közben gázapárti tiltakozók szállták meg a patinás közgazdasági egyetemet, az LSE-t. A brit főváros központjában lévő épületet palesztin zászlókat lengető, kefieh kendőket viselő és politikai követeléseket tartalmazó transzparenseket tartó tüntetők lepték el. Az LSE-nek van saját úgynevezett Palesztina Diák Szövetsége is. Ennek képviselője azt mondta, azért akadályozzák az egyetem működését, hogy eleget tegyenek a háború lezárását, de ugyanakkor a fosszilis üzemanyag cégekbe való befektetések kivonását célzó követeléseiknek is. Ahogy más egyetemeken, a tiltakozók itt is saját intézményüket teszik megfelelősnek. Nem vagyunk hajlandók olyan egyetemre járni, amely közvetlen bűnrészes a bolygó pusztításában és a palesztinok halálában, magyarázta a diákképviselő Ethan Chua a BBC-nek. A brit felsőoktatási intézményekben a hazai diákoknak évi 4,4 millió forintnak megfelelő tandíjat kell fizetniük, amit vagy hitelekből, vagy a család pénzéből finanszíroznak. Az aktivizmus melegágyának tartott szintén londoni SOAS, a Keleti és Afrikai Tanulmányok Egyetemén, a katonai cégekbe való befektetések és az izraeli hajfai egyetemmel való kapcsolatok leállítását követelik. A Birminghami Egyetem vezetése viszont jogi eljárással fenyegette meg a gázapárti tábort, amennyiben nem viszik el a sátraikat. Azt követően, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnök határozottabb fellépést és az antiszemita incidensek megfékezését követelte egyetemi vezetőktől egy múlt heti találkozón. Oxfordban viszont a diákok szerint a tüntetők által felszabadított zónának nevezett területen 6 férfi tépte le a transzparenseiket, terroristának nevezte őket és fenyegette őket. A kezüket vörösre festő diáktüntetők egyik radikális megfogalmazása szerint bojkottálni kell az izraeli népirtást, apartheidet és megszállást. Mindeközben a tengeren túlon a Harvard Egyetemen a tüntetők felszedték sátraikat, miután az egyetemi vezetés beleegyezett, hogy tárgyal velük az intézmény 50 milliárd dolláros vagyonkezelési, azaz befektetési politikájáról. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör. Andrej Belousov eddigi volt első miniszterelnök helyettest javasolta az orosz védelmi tárca élére Vlagyimir Putyin elnök. Az Inforádiónak nyilatkozó biztonsági és védelempolitikai szakértő szerint elfogyott a levegő Szergej Sojgu körül, az új miniszter személye pedig azt jelzi, hogy Oroszország hosszú háborúra készül. Kalapos Mihály kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét.
Autoritár rezsimeknél a legfelső belső számú vezetőhöz függő viszony mindent meghatároz, viszont autoritár rezsimekben azt sem szeretik a vezetők, hogy egy-egy ember túl sok időt tölt el a közelükben, tehát időről időre még a hozzá legközelebb álló embereket is átteszik más pozícióba, vagy egyenesen kegyvesztetté válnak, és Sojgu 12 óta vezette a védelmi tárcát, tehát már 12 éve ő a miniszter. A nyugati világban erre nem nagyon találunk példát. Amit tudunk, hogy az utód az kifejezetten gazdasági területről érkezik. Ez nagyjából jelzi azt, hogy Oroszország még hosszú háborúra számít, ahol nagyon sokat fog számítani az, hogy mennyire sikerül még jobban a háború szolgálatába állítani az orosz ipart, hogy sikerül külső gazdasági partnereket keríteni, mert azért nyilván hosszú távon csak Irántól, csak Észak-Koreától nem lehet függeni. Nyilván Kína fegyvert állítólag továbbra sem fogadni, minden mást, amiből fegyver lesz viszont igen. Viszont a Kínával való kapcsolatokra, védelmi együttműködésre is igazából egy gazdasági szakember kell, nem feltétlenül egy katonai vezető. Ráadásul Sojgu sem volt az, ugye ő előtte a rendkívüli helyzetek minisztériumát vezette, tehát tulajdonképpen magyar definícióval élve ő katasztrófavédő volt, tehát katasztrófavédelmi szakember. Látszott már az előjele annak, hogy megingott iránta a bizalom, bár ugye a Nemzetbiztonsági Tanács titkára ő lett, ugye Patrusevet váltotta ezen a poszton, tehát azért továbbra is egy fontos bizalmi pozícióban maradt, csak egy kicsit második vonalba került. Nagy kérdés egyébként, hogyha Sojgu megy, akkor mi lesz Valeri Gerasimov hadseregtábornokkal, a vezérkari főnökkel, mert ő szintén 12-ben Sojguval együtt érkezett a védelmi tárcának az élére, ugye ő az első számú katonája az orosz fegyveres erőknek. Őt nem kezdték ki. Sojgunál látszott, hogy egyik helyettesét a másik után távolították el. Volt, akit korrupció miatt le is tartóztattak. Na most az, hogy az orosz vezetés korrupt, az olyan, mint hogy a napkeleten kell fel, tehát hogy ez teljesen természetes velejárója az ilyen autoritár rezsimeknek, tehát annak a korrupcióját vesszük észre, akit ki akarunk csinálni. Tehát látszott, hogy Sojgu körül fogy a levegő, nyilván ezzel megkockáztatom, Putyin kicsit vele is viteti el a balhét az elhúzódó háború miatt. Nyilván Sojgu nem önerőből, nem magától találta ki, hogy ezt a háborút meg kell indítani. Valószínűleg azt sem ő találta ki, hogy mik a hadműveleti célok, azt mind a Putyin közeli körök, meg valószínűleg maga Putyin határozta meg.
Ez a fajta változás jelenthet egyébként a háborús stratégiában is változást?
Nem gondolnám. Ugye a háború stratégiát nem a miniszter határozza meg. A miniszter még az oroszoknál is inkább az elnök politikai bizalmasa, nem pedig egy valódi szakember. Nagyon régóta nem vezette echte katona az orosz védelmi tárcát. A stratégiát, hogy hol támadunk, mik a célok, véletőleg Putyin és belső bizalmi köre határozza meg. A hogyan, tehát az alkalmazást, a végrehajtást pedig a katonák. Tehát ebből a szempontból nem várható érdemi változás. Jó jelzi azt, hogy a leváltást követően változatlanul zajlik a Harkiv elleni orosz offenzíva, mérsékelt sikerrel, még az orosz források is azt mondják, hogy az ukránok meg sikerült megállítani a város elleni támadásokat. Jól látszik az is, hogy az orosz légierő a ballisztikus rakétákkal, cirkáló lőszerekkel, vagy úgynevezett kamikáze drónokkal, főleg az iráni sahidokkal a mai napig támadja az ukrán nagyvárosokat és az energetikai infrastruktúrákat. Nem látszik változás, érdemi stratégiai változás, az akkor történik, ha Putyin meggondolja magát, vagy ne adj Isten, vele valami történik.
Több mint 20 éve először jelentett be veszteséget az orosz energetikai óriás cég a Gazprom. Elemzők szerint a több milliárd dolláros mínusz annak a jele, hogy hatnak a nyugati szankciók, és hogy a Kína felé fordulás nem kompenzálja az elvesztett európai bevételeket. Svetnik Endre összefoglalója.
Nyugaton meglepetést keltett, vagy igyekszenek nem tudomást venni róla, hogy az oroszok nem igazán érzik az ukrajnai invázió miatt ellenük bevezetett szankciók gazdasági hatásait. A folytatódó viszonylagos jólétről szóló hírek lehetnek a háborús propaganda hatásai. Ahol viszont nehéz kétségbe vonni a számokat, az az állami mamut cég a Gazprom könyvelése, amely maga közölte, hogy 1990 óta először veszteséget termelt. Az európai otthonokat egykor földgázzal ellátó és a Bajnokok Ligája is szponzoráló energetikai vállalat 7 milliárd dolláros deficitben van. Mindez az európai országokkal folytatott kereskedelem meredek visszaesésének, az ukrajnai háború miatt bevezetett szankcióknak köszönhető. A Gazprom, illetve az orosz gazdaság is azzal válaszolt a büntető intézkedésekre, hogy India és Kína felé fordult. Ez azonban nem ellensúlyozza a kiesett európai piacokat, írja Reuters. A cég gondjai tükrözik Moszkva Kínával való partnerségének korlátait, teszi hozzá a hírügynökség. A korlátok annak ellenére fennállnak, hogy Moszkva vártnál könnyebben viseli a szankciókat, mivel képes volt a tengeri úton folytatott olajexportot más vevőkhöz irányítani. A Gazprom saját adatai és a Reuters számításai szerint 2022-ben, az első háborús évben mintegy 63,8 milliárd köbméter gázmennyiséget szállított Európába. A mennyiség tavaly további 55%-kal esett vissza, és már csak 28,3 milliárd köbméterről van szó. A szám különösen drámai a 2018-as csúcshoz képest, amikor a Gazprom több mint 200 milliárd köbmétert küldött az EU-ba és más államokba, például Törökországba. A nyugati lépések nyomán Kína felé forduló Oroszország arra törekszik, hogy 2030-ra évi 100 milliárd köbméterre növelje a vezetékes gázeladásokat a szibériai erőnevű vezetéken, illetve annak tervezett új ágán keresztül. Az idei év végére kitűzött cél azonban mindössze 38 milliárd köbméter, miközben a még nem üzemelő és majdan Mongólián áthaladó kettes számú vezeték 50 milliárd köbmétert exportál majd. A kínai export nem zökkenőmentes. Bár a Gazpromnak lesz némi többletbevétele az exportból, de nem lesz képes teljesen ellensúlyozni az elvesztett európai üzletet, állítja Katerina Filipenko, a Wood Mackenzie nevű cég gáz- és LNG kutatási igazgatója. A moszkvai székhelyi BCS broker cég szerint 2015 és 2019 között az Európába irányuló Gazprom eladások bevételei átlagosan havi 3,3 milliárd dollárra rúgtak 15,5 milliárd köbméteres szállítások mellett. Ezzel áll szemben a Gazprom tavalyi 22,7 milliárd köbméteres éves kínai exportja, amiből 6,5 milliárd dollár termelt, azaz kevesebb pénzt, mint ami két hónap alatt befolyt Európából. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör.
Büntető vámot vet ki az Egyesült Államok egyes kínai termékekre. Az elektromos járművek vámtarifáját például már ettől az évtől 27,5%-ról 102,5%-osra emelik, a félvezetőkét és a napelemekét pedig 25%-ról 50%-osra. Rajnai Gergely, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője szerint a lépés mögött az egyre elmérgesedő kínai-amerikai viszony és az elnökválasztási kampány áll. Varga Mónika interjúja.
Az amerikai és a kínai a közötti viszony az egyre inkább elhidegül, ugye tavaly volt Xi Jinping Kaliforniában, de igazából ott annak a találkozónak nagyon nagy eredménye nem volt, tehát látható, hogy a két nagyhatalom közötti gazdasági és politikai verseny az egyre inkább élesedik, és az egyik ilyen terület, ahol ez élesedik, az autógyártás, illetve az elektronika, ahol pedig ez a kettő össze kapcsolódik az elektromos autók kérdése. Tehát az, hogy miért pont ezek a termékek kerültek védővám alá, azt leginkább az magyarázza, az, hogy tényleg nagyon nagy a verseny a két ország között ezeken a területeken. Másrészt pedig az, hogy a Biden kormányzatnak prioritása az, hogy ezeket a szektorokat, amik elvileg a környezetet is védik, azokat felfuttassák Amerikában, és ebben nagyon nagy növekedést, illetve munkahelyeket teremtsenek, és hát abban találták magukat, hogy a kínaiak ebben nagyon nagy előnyben vannak velük szemben, és ezt az előnyt próbálják behozni. A másik dolog az pedig a kampány egyébként, amit még meg kell említeni. Tehát Donald Trump folyamatosan reklámozza magát azzal, hogy ő Kínát megbünteti, meg simán le fogja hagyni vezetésre alatt Amerika Kínát, ellenben Biden a kínaiak kottájában játszik, tehát ilyen vádak vannak, és egyre inkább látszik az, hogy van egy politikai konszenzus mind a választók, és egyre inkább a törvényhozók szemszögéből is abban, hogy egyre inkább az amerikai gazdaságot, az amerikai termelő gazdaságot, ipart föl kéne futatni a kínaival szemben, mert egyre inkább a kínaiakra vannak rászorulva igazából, és ők a szolgáltatásokban erősek, a kínaiak pedig az iparban, és az, hogy az amerikai ipart azt föl kell támasztani, az, hogy most pontosan melyik részét az abban van vita, de az, hogy az amerikai ipart meg kell erősíteni, és a kínaival szemben erősebbé kell tenni, abban most már konszenzus van az amerikai politikában, és ezt a kampányban is érzékelhetővé akarja tenni valószínűleg Biden, hogy ő ebből a szempontból ugyanabba az irányba hajlana, mint Donald Trump, hiszen a választóknak, illetve a képviselőknek is egyre inkább ez a vágya.
Tehát, hogyha novemberben váltás is lesz az elnöki poszton Amerikában, akkor is egy hasonló kínapolitikát látunk majd.
Igen, szerintem ez arra is rámutat, hogy azért a külpolitikát, azért az amerikai választásokon is kicsit másodlagos, és sokkal inkább nem a választók irányítják azért ezeket a folyamatokat, hanem van egy külpolitikai döntéshozó elit a külügyminisztériumban, aki ezt igazából csinálja, és ebből a szempontból sokkal nagyobb a kontinuitás Amerikában, attól függetlenül, hogy milyen választás eredménye, mint mondjuk más országokban lenne, mert a döntéshozók, akik a valódi döntéseket hozzák, azok nagy részben ugyanazok, azok nem cserélődnek le választási eredmények függvényében.
Ugye az Európai Unióban is volt arról szó, hogy védővámokat vezetnek be kínai elektromos autókra. Mit gondol az amerikai minta után Brüsszel is meglépi majd ezt?
Európában egészen más, hogy működik a döntéshozás, tehát azzal, hogy sok tagállami érdek van, nagyon bonyolult az intézményrendszer az Európai Uniónak, sokkal nehezebb egy ilyen lépést meghozni. A Biden kormányzat ezt viszonylag egyszerűen meg tudja tenni egy oldalon, és hogyha esetleg nem válik be, gazdasági problémák vannak, ugye az felmerülhet, hogy megdrágulnak ettől ezek az elektromos termékek. Ha nem válik be ez a kiset, akkor ugyanolyan lendülettel vissza tudja vonni. Az Európai Unió egy sokkal lassabban mozgó valami, csak akkor várható esetleg ilyesmi, hogyha azt látják, hogy Amerikában ez jól működik, az amerikai ipart esetleg ezek a döntések fellendítik, és akkor esetleg megpróbálhatják utánozni, de ez egy sokkal lassabb és később beérhető folyamat lesz.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.